Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Mindig nagy öröm megnyitni egy valószínűleg igen sikeres előadást, most még nagyobb, mert teltházas programunk van. Erről már korábban tudtuk, hogy teltházas lesz, hiszen a téma és az előadó ezt ígérte, és valóban így is történt. Az előadó személyével szeretném kezdeni, akihez nagyon régi tisztelet fűz. Egy pár szubjektív apróságot szeretnék elmondani. A 60-as években diákkoromban ismerte meg Almár Iván nevét, az élet és tudományra a zseppénzemből fizettem elő 65-66 körül, és arra emlékszem, hogy volt egy főszerkesztő, Kocsis Ferenc, aki akkor halt meg, és az emlékére különböző számok, meg tematikus számok voltak, és ott emlékszem arra, hogy Almár Ivántól olvastam valamit. A témát nem jegyezte meg, csak a nevét. És azóta is nagyon tiszteltem ezt a nevet. Aztán találkoztam ezzel a névvel pár évvel később, egy júliusi hajnalon, amikor a tévén közvetítették a holdraszállást. És a közvetítést Almár Ivántól hallottuk, és ez rendkívül emlékezetes volt. Mondhatom azt, hogy nagyon szórakoztató, de mindenképp igen nagy élmény. A Magyar Tudományos Akadémián közfeladata a tudomány népszerűsítése, és erre kevés alkalmasabb előadó találatunk, mint Almár Iván professzor, aki űrkutató és csillagász. Ezt a népszerűsítő munkát mondhatjuk, hogy csak nem 50 éve végzi, ami nagyon nagy dolog és nagyon ritka. Ezt akkor kezdte el, amikor azt a bizonyos holdraszállást közvetítette. Almár Ivánnak a nemzetközi hírneve nagyon nagy, és ezt több dolognak is köszönheti, illetve köszönhetjük. Hát a Nemzetközi Astronautikai Akadémia tagja, és a tagok között vannak űrhajósok is, például Buzz Aldrin, aki az első holdraszállás résztvevője volt. Ezt a szervezetet már az ENSZ is elismeri 1996 óta. Almár Iván 1954-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, matematika-fizika tanárszakon, és tudományos pályafutásában további jelentős állomás volt 1980, amikor akadémiai doktori, akkor még fokozatot szerzett. Csaknem két évtizeden volt a Csillagászati Kutatóintézet igazgatóhelyettese, most is emeritus kutatónként még dolgozik az intézetben. 1980 és 1990 között az Akadémia Csillagászati Bizottságának az elnöke volt, 90 és 93 között pedig az űrkutatási komplex bizottság elnöke. A munkásságának a szakmai eredményeit nagyon nehéz lenne alaposan felsorolni, néhányat szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy már 1956-ban létrehozta a Magyar Asztronautikai Társaság jogelődjét. Az 50-es évek végén ő volt a műholdészlelés meghonosítója Magyarországon. 1970-es években a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium létrehozása és kb. 10 évig működtetője volt. 97-től 2008-ig az űrkutatási tudományos tanács elnöke, és a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia SETI bizottságának, hát ez a mai téma, a társelnöke volt, ez azt jelenti, hogy 15 évig, ma is a bizottság emeritus tagja. 2018-tól pedig a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia tiszteleti tagja. Remélem, hogy ez a felsorolás meggyőzött mindenkit professzor úrnak a kiemelkedő tudományos érdemeiről, és akkor nagy érdeklődéssel várjuk professzor úr előadását.
Tisztelt Főtitkár úr, kedves hallgatóim, hölgyeim és uraim! Mielőtt belekezdek az előadásba, engedjék meg, hogy egy nagyon szubjektív, néha egy-két mondatot mondjak bevezetőül. Ezt a mai előadást, ami egy nagy megtiszteltetés, feleségemnek, dr. Illés Erzsébetnek szeretném ajánlani, akinek véletlenül ma van a születésnapja. És még azzal a mondattal egészíteném ki, hogy most már csak néhány hónap, és a 60. évfordulója lesz annak, hogy házasságot kötöttünk. A mai előadásnak a témája valóban, ahogy főtitkár úr is mondta, nagyon közel áll hozzám, ez a földön kívüli értelem, földön kívüli civilizáció, földön kívüli technika nyomainak a kutatása. A hangulatot, hogy itt most kilépünk a világűrbe, egy rövid kis filmmel szeretném elkezdeni és alátámasztani. Ez a film az univerzumba visz minket egy kicsit, megmutatja a méretekbeli különbséget, a távolságokbeli különbséget. Amit nem mutat meg, azt majd hozzáteszem szóban, mert az időkülönbséget már nem tudta belepréselni ebbe a 2 percbe, hogy tudnilik az univerzum kora és a mi korunk közti különbséget, azt, hogy 14 milliárd év és néhány év, az mit jelent. Úgyhogy akkor most kérném szépen, hogy induljunk el a filmmel. Hát itt a mi földünk, akármilyen nagy is, de eltörpül a naprendszer óriás bolygói mellett. Itt van a Neptunusz, a Szaturnusz, a Jupiter, ugye a legnagyobb, és eltörpül természetesen a csillagok nagysága mellett. Ezek már óriás csillagok, amelyeket látunk, és akkorák, hogy a Föld pályája is beleférne mindegyikbe, tehát az azt jelenti, hogy 150 millió kilométernél nagyobbak. Ott fönt szaladnak a számok, és mutatják, hogy a legközelebbi csillagok távolsága is iszonyatosan nagy, ez fényévek, először fénynapokat mutat még csak, azután majd fényéveket, amilyen belül nem látunk, nem találunk másik csillagot, vagy a csillagrendszert. Ha meg még tovább rohanunk, akkor viszont a csillagok milliárdjaival találkozunk itt a tejútrendszerben, és ez a sebesség már, amit itt most látnak a vászton, ez már messze meghaladja a fénysebességet. Ez a tejútrendszer, a mi csillagvárosunk, akármilyen óriási, ugye ez is 100 000 fényév méretű, eltörpül amellett a tömeg, a galaxisoknak azokat a tömege mellett, amely kitölti tulajdonképpen a világegyetemet. Ha még messzebb megyünk, és most már a milliárd fényéves távolságok fele járunk, akkor kiderül, hogy ez az anyag, az univerzum anyaga az ilyen furcsa, szálas szerkezetben tömörül, ezek új felfedezések, új megfigyelések, és végül a film vége ott fejeződik be, hogy körülbelül ugye 14-15 milliárd évvel ezelőtt, a nagy boom idején elindult az univerzum fejlődése, meg az idő kezdete, onnan számítják, és ebbe az hatalmas körképbe kell belehelyezni azt, hogy mi itt a Földön, ezen a kis korszemen élünk, és mennyire büszkék vagyunk arra, hogy ez milyen nagy. Valójában nagyon kicsi. És ebben a szempontból nem kitüntetett a szerepe semmilyen szempontból, erről még a továbbiakban szó lesz. Igazából azt, hogy mi földlakók egy kis bolygón élünk, és valamivel nagyon különbözünk a többi bolygótól, azt elég régóta tudják az emberek. A szokásos mondat, hogy már a régi görögök is azzal foglalkoztak, hogy megpróbálják kitalálni, mert hiszen nem volt eszközük arra, hogy megállapítsák, hogy vajon például a Hold lakott-e, hogy ott található-e valamiféle civilizáció, vannak-e ott emberek, vagy emberhez hasonló lények. Egész hosszú ideig tulajdonképpen találgatás volt az egész. Most nagyokat ugrok a történelemben, a 20. század elejéig, 20. század elején, vagy a 19. század végén meg volt győződve róla a tudományos világ, hogy a Mars bolygón, a hozzánk legközelebbi bolygón valamiféle civilizáció létezik, Mars csatornákról mindenki hallott már, gondolom. Tehát, hogy ezek azt jelzik, hogy ott ott társaink vannak a naprendszerben. Legalábbis ezt hitték. Aztán ugye, ahogy haladt a távcsövek fejlődése, úgy sikerült kideríteni, hogy ez egy optikai csalódás. A tudomány művelői, egyes művelői, mondjuk úgy Schiaparelli, Lovell és mások, azok tévedtek ebben. Ma már tudjuk, hogy a Marson nincs civilizáció, sőt azt is tudjuk, hogy a Földön kívül a naprendszerben sehol nincsen. De mi van messzebb egyáltalán? Most még egy, mielőtt erre a kérdésre kitérnék, az első olyan kísérletre szeretnék utalni, amely már nem csak találgatás volt, hanem egy Todd nevezetű amerikai csillagász régen, 1924. augusztusában arra gondolt, hogy ugye a Mars akkor a eléggé elliptikus pályáján közel járt a Földhöz, a Mars lakók is tudják ezt, gondolta ő, és ezért érdemes lenne hallgatódzni a rádiót, az akkoriban felfedezett rádiótartományban, hogy meg lehessen találni a kapcsolatot ezekkel a Mars lakókkal. Ő arra is gondolt, hogy esetleg üzenetet küldeni, de végül is az lett belőle, hogy épített egy rádióberendezést, és megpróbálta kiszűrni ugye a rádió zajokból a Mars üzenetét. Ami igazán döbbenetes és példátlan a történelemben, hogy ehhez megnyerte az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztériumát, és a vezérkari főnök, itt van a távirat, látható, hoppá, bocsánat. Itt van a távirat, lent, és itt ebben olvasható, hogy a vezérkari főnök felszólította a hadsereget, hogy a rádió kommunikációt, ami akkor már létezett, az függessze föl, hogy ne zavarja ezt a fontos tudományos kísérletet. Hát nem tudom, milyen fontos tudományos kísérletre lenne hajlandó az Egyesült Államok hadserege manapság. Nem hiszem, hogy erre hajlandók lennének. De ez akkor megtörtént. Én ezt preklasszikus kornak nevezem ezt a korszakot, mert mindaddig, amíg, majd most mindjárt látni fogjuk a továbbiakban, amíg azt hitték az emberek, hogy a civilizációkat, társainkat itt a közelbe kell keresni a naprendszeren belül, addig ez nem nevezhető igazán SETI-nek, nem nevezhető igazán a Földön kívül intelligencia kutatásának, részben az eszközök primitívsége, részben az elképzeléseknek a primitívsége miatt. De azért az emberek valahogy nagyon régóta hisznek abba, és mind a mai napig hisznek abba, hogy kell lennie valahol az univerzumban hasonló, vagy kevésbé hasonló, de mindenképpen fejlett civilizációnak, életnek és civilizációnak. Itt idézek egy felmérést, amely 2015-16-ban történt, 26 ezer válasz érkezett 24 országból arra a kérdésre, hogy létezik-e idegen élet. Idegen alatt azt értem, hogy nem földi, és erre 61% válaszolt igennel. Hogy létezik-e más intelligens civilizáció, erre 47% válaszolt igennel, és hogy keressük-e vele a kapcsolatot, már olyan értelemben, hogy tegyünk-e erőfeszítéseket annak érdekében, hogy legyen kapcsolat, arra 60% volt az igen. Voltak éppen egy ilyen felmérés, nem sokat jelent. Nem tudjuk, hogy aki azt mondta, hogy igen, az mire gondolt, UFO-kra-e, vagy valami tudományos erőfeszítésre. Tehát éppen ezért csak azt szeretném levonni, azt a következtetést ebből a felmérésből, nem ismervén ennek tudományos részleteit, hogy ezt hogy csinálták, hogy az érdeklődés ez iránt a téma iránt az egész világon valóban megvan, és nem véletlenül, mert azért emögött az egyszerű kérdés mögött, hogy vannak-e társaink, egy nagyon mély kérdés rejlik. Ez a nagyon mély kérdés az, amivel kezdeni fogom az egészet, és amelyiknek a szokásos elnevezése egy Fermi paradoxon. Előzetesen azonban röviden szeretném összefoglalni, hogy mi az értelme az asztrobiológiai és SETI kutatásoknak. Az asztrobiológia az életkeresésének az idegen elnevezése. A SETI a Search for Extraterrestrial Intelligence, tehát a Földön kívüli intelligencia vagy értelem kutatása, az pedig az idegen civilizációk létével foglalkozik, léteznek-e, és ha igen, akkor milyenek, stb. Miért van ennek értelme? Én a következőkben tudnám ezt legjobban összefoglalni. Egyrészt, mi ugyan csillagászok a távcsővel mindig a múltat látjuk, mert hiszen a fény terjedési sebessége véges, tehát amikor valamit mi látunk, az a múltban történt. Tehát ha még sikerül is felfedezni egy ilyen távoli civilizációt, az a múltban történt, tehát az mondjuk 100 000 évvel ezelőtti eseményeket láthatunk. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a saját jövőnket látjuk ezekben. Tudnilik, a korunk, ha léteznek ilyen civilizációk, azok kora nagyon különböző lehet. Már említettem, hogy az univerzum kora milyen őrületes nagy. A Föld kora a maga 4-5 milliárd éves korával az azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehetünk az elsők, akik létrejöttek. Tehát láthatunk olyan idős civilizációkat, amelyek kicsit már bepillantást engednek abba, hogy milyen lehet az emberiség jövője. A másik egy nagyon fontos megállapítás, hogy a csillagászat, de a fizika, a kémia, a matematika is univerzális törvényeket kutat és talál. Azok az eredmények, amelyeket ezek a felsorolt tudományok tankönyvei tartalmaznak, azok univerzálisak abban az értelemben, hogy nem csak a földi tapasztalatokra épülnek, hanem alkalmazhatók a csillagok világában is. Ezzel szemben olyan fontos tudományok, mint a biológia, vagy a társadalomtudományok egésze csak a földi tapasztalatokon alapszik, tehát nincs lehetősége arra, hogy leellenőrizze, hogy az, amit itt talál, hogy például a DNS az alapja a biológiának, hogy az mindenütt így van-e, vagy másképpen. Erre semmiféle bizonyíték nincs. Még a befejezésről, ennek az összefoglásnak a befejezésről azt fölvetem, hogy, mert ez egy jogos kérdés, hogy jelenthet-e valamiféle veszélyt egy idegen élet vagy civilizáció felfedezése. Hangsúlyozni szeretném, hogy a SETI kutatások passzív kutatások, tehát mi nem az üzenet küldők vagyunk, hanem azt várjuk, hogy a nálunk idősebb civilizációk esetleg üzenetekkel jelentkezzenek. Erről is lesz még szó a továbbiakban. Tehát, mint már említettem, a kiinduló pont tulajdonképpen az úgynevezett Fermi paradoxon. Meglepő módon ez tulajdonképpen Enrico Fermi, ez közismert név, egy híres olasz fizikus volt, aki jellegzetessége volt, hogy szeretett nehéz problémákat nagyon egyszerűen megoldani, és fönnmaradt egy anekdóta róla, nincs írásban, csak anekdótaképpen, hogy még 1950-ben, tehát nagyon korán, egy asztaltársasággal, amelyben többek között Tellerede is szerepelt, mindenféle kérdésekről beszélgettek. És ekkor volt az UFO korszaknak a kezdete, ekkor volt Amerikában olyan nagy lelkesedés, hogy itt vannak az UFO-k, röpkednek körülöttünk. És ugyanakkor, ugyanebben az időszakban valamilyen oknál fogva azt mondták, hogy ismeretlen okok miatt eltűntek a kukák, a szemétgyűjtők a városokban. És akkor ez az újság, ez az amerikai lap, a New Yorker, ez közölt egy ilyen karikatúrát, hogy az idegenek éppen ellopják a kukákat. Nos, a Fermi ezt meghallgatta, nem szólt hozzá semmit, és egy idő után egyszer csak azt kérdezte, hogy where is everybody? És ezek hol vannak? Tudnélik, végig gondolta, hogy ha az univerzumnak ilyen nagy a hossza időben, akkor eltelt már annyi idő, hogy ha vannak társaink, akkor azok meglátogathatnának minket, és akkor itt nyüzsögniük kellene a idegeneknek, de nem történik, nem látjuk őket, nincsenek itt, és hát erre mondják, bár ezzel a témával később nagyon sokan foglalkoztak, de ez a legelismertebb neve, hogy ez a Fermi paradoxon. Hogy ennek a Fermi paradoxonnak mi a megoldása, arra könyvtárnyi irodalma van. Egy könyvet kiemeltem itten, Stephen Webbnek egy vastag könyve a Fermi paradoxon 75 megoldásáról, ami 2015-ben jelent meg. A döntő dolog, amit érdemes megjegyezni, az az, hogy aminek 75 megoldása van, annak nincs megoldása. Ez nem létezik, hogy 75 megoldása legyen egy problémának. Ez csak azért lehet így, mert nem tudjuk a megoldását, csak 75 féle módon próbálkoztak már megmagyarázni ezt az ellentmondást. Az eredeti címe a könyvnek az, hogyha az univerzumban nyüzsögnek az idegenek, akkor hol vannak tulajdonképpen? Webb ebben a könyvben egyébként három csoportra osztotta a megoldásokat. Azt mondta, hogy itt vannak, körülbelül 10 olyan van, ahol azt állítják, hogy itt vannak, vagy voltak már, ez 10 ilyen fejezet van. Ezek közül az első nagyon érdekes, mert az úgy kezdődik, hogy Zéár Hírenzé Kalzer Szemhangérjen, szóval, hogy itt vannak és magyaroknak nevezik magukat. Ez a könyv első magyarázata. Persze, hogy nevetünk rajta, de ennek is megvan a története, hogy ez miért került ide. Nem vett azért igazán senki komolyan szerencsére. A második, a legnagyobb csoport az, hogy léteznek, de még nem értesültünk róla. 40 ilyen kísérlet van, és van egy harmadik, amelyik azt mondja, hogy nem léteznek, tehát egyedül vagyunk az univerzumban. Nem fogom felsorolni, hogy mik ezek azok, itt egy pár dolog föl van írva, nem annyira lényeges ez most. Hát most jutottam el a klasszikus korszakig, tulajdonképpen a SETI klasszikus koráig. 1959-ben a Nature-ben jelent meg ez a cikk, egy amerikai és egy olasz csillagásznak, fizikusnak a műve. Ettől számítjuk a klasszikus korszakát a SETI-nek, ők ugyanis átgondoltan, alaposan fölvetve egy kutatási programot vázoltak föl, hogy mit kellene az emberiségnek csinálni ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy vannak társai, és azokkal esetleg később kapcsolatot létesítsen. Meglepő módon egy éven belül, 1960-ban, egy Frank Drake nevű, ma is él még, amerikai csillagász végrehajtotta az első tényleges rádiós megfigyelési programot, egy akkoriban nagyon korszerű 28 méteres rádiótávcsővel, megpróbálta a legközelebbi csillag, majd később talán még szó lesz, a legközelebbi két naphoz hasonló csillag környezetéből megpróbálta kiszűrni a zajokból a jelet, megpróbálta a rádiósugárzást felfedezni, amelyik árulkodna arról, hogy ezek között a naphoz hasonló csillagok körül vagy között van olyan, amelyik velünk kapcsolatba kíván lépni. 1966-ban már ez egy nemzetközi bizottság munkaterületé lett a Nemzetközi Asztronautikai Akadémián belül. 1978-ban a rádiós megfigyelések után megkezdődtek az optikai megfigyelések. Ezek csak a mérföldkövek, majd egyikről másikról még részletesebben beszélek. 1992-ben a NASA első ízben adott anyagi támogatást egy ilyen programhoz, és nagyszabású tervekkel indult. Ez azonban már a következő évben megfeneklett azon, hogy a képviselőház, az amerikai képviselőház néhány tagja benyújtott egy interpellációt, miszerint ez ostobaság, erre a pénzt nem szabad költeni, és sikerült elérni, hogy a képviselőház letiltotta, hogy a NASA a SETI programot bármi módon anyagilag támogassa. Ekkor alakult egy magánvállalkozás keretében a SETI intézet Kaliforniában, a SETI Institut, és a továbbiakban ez vezette a kutatásokat. És lezárva a klasszikus korszak történetét, de még ide tartozik, 1999-ben, amikor a nevezetes SETI at home, vagyis az otthon, hogyan tudok bekapcsolódni a SETI kutatásokba a saját számítógépemmel című kezdeményezés elindult, amiben egyébként az egész világról sok millió ember részt vett, többek között Magyarországon is. Hát a klasszikus SETI-nek van néhány alapvető feltevése, kiinduló pontja. Az egyik az, hogy a mikrohullámú sugárzást kellene figyelni. A mikrohullámú sugárzásnak azt a részét, itt a 21 cm-es hullámhossz környékén, amelyik egyrésztről a legcsendesebb része az univerzumnak a rádiótartományban, ahol a legkisebb a zaj, az alapzaj, amiből ki kell szűrni azután a jelet, tehát hogy egyáltalán mi van benne, ami nem természetes eredetű. És másrésztről pedig közel van a hidrogénnak egy nevezetes vonala, 21 cm-es vonala, meg a vízgő, az OH, tehát a víz, oxigén, hidrogénből összetevődő víznek az alapmolekulái, alapatomjairól van itt szó. Tehát ezt nevezik vízablaknak, hogy itt kellene a megfigyeléseket végezni. És nagyon fontos, hogy azt mondták, hogy minthogy a természet nem produkál nagyon keskeny sávú, 1-2 herces szélesség, frekvencia szélességű jeleket, tehát keressenek olyanokat, mert azok nem természetesek, ezekben keressék az üzenetet. Ez volt a Kokkoni Morizont cikknek a lényege, és lehetőleg naptípusú csillagok felől, hiszen az egyetlen, amiről akkoriban tudni lehetett, hogy a napnak vannak bolygói, a többi csillagról, bolygóiról még semmit se lehetett tudni. Tehát természetesnek tűnt, hogy ha életet keresünk, ha civilizációt keresünk, akkor a naphoz hasonló csillagokat keressük meg. Ez a klasszikus korszak azért is fejeződött be, mert hát a tudomány fejlődésével nagyon sok minden megváltozott. Kezdem a rádiótávcsövek. A rádiótávcsövek négy típusa az, amit érdemes megjegyezni, ezek a továbbiakban is szerepelni fognak. A legrégibb közülük az a több tengely körül forgatható egyszerű távcső. Ennek az a nagy előnye van, hogy ráirányítható kiválasztott csillagokra. A legnagyobb közülük például a Parkes az 100 méteres átmérőjű, tehát itt, amit látszik, az körülbelül egy ilyen. És elég sok van belőlük a világon. Lényegesen kevesebb van azokból az óriás rádiótávcsövekből, amelyek fix felállításúak, nem forgathatóak, viszont őrült nagyok. Most a legnagyobb már 600 méter átmérőjű, és ennek következtében nagyon érzékenyek. Igaz, hogy meg kell várni, hogy a célpont keresztül haladjon fölöttük a megfigyelés ideje alatt, de viszont nagyon érzékeny, és nagyon ebből a szempontból a SETI erősen támaszkodik is rájuk. Még érdekesebbek, és még a modern időkben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az összekapcsolt rádiótávcső hálózatok. Tehát olyanok, ahol egyforma vagy nem egészen egyforma távcsövek egész mezeje dolgozik össze annak érdekében, hogy kiszűri a jelet a zajból. Ez hatalmas adatmennyiséget jelent, és ezek le tudják fedni az égnek egy elég jelentős részét, tehát a beérkező adatoknak nagy jelentőségük van. És még tovább fejlődik a dolog, ez most már inkább jelen idő, abba az irányba, hogy hogy rádiótávcsöveket juttatnak ki a világűrbe, és akkor a világűrben keringő és dolgozó rádiótávcső együttműködve a földi rádiótávcsövekkel egy hihetetlen hosszú alapvonalat képez, és ezáltal nagyon-nagyon jó felbontást ér el, tehát nagyon alkalmas arra, hogy a helyét a forrásnak, ahonnan a jel érkezik, megtalálják. Egy-két kép arról, hogy mi jelenti, melyek a rekorderek, mondjuk így, jelenleg ezen a területen. A világ legnagyobb rádiótávcsövei közül kiemelkedik az Arecibói, a Puerto Ricóban, az Egyesült Államok egyik területén. Ez a 300 méter átmérőjű, és nagyon sok SETI program dolgozott már ezzel a távcsővel, az adatok jelentős része innen származik. Tovább megyek. Egy példa arra, hogy az összekapcsolt rádiótávcsöveken mit kell érteni a gyakorlatban, ez a SETI Institute-nak, a SETI Intézetnek, a Paul Allen, ez egy gazdag amerikai üzletember, nemrég halt meg, őnek az adománya volt, hogy annyi pénzt adott erre a célra, hogy föl lehetett építeni ilyen rádiótávcsöveknek egy 42 darabból összekapcsolt hálózatát. A 42 soknak tűnik, de voltak éppen 350-et terveztek, az tudta volna lefedni az egész eget egyszerre, de a pénz elfogyott, és most már Allen is meghalt, úgyhogy ez egy kicsit torzó maradt ez a kezdeményezés, de fontos, mert ez volt az első, amelyik ilyen irányba dolgozott. Kína meglepő módon nemrég belépett a SETI kutató hatalmak közé, mégpedig 2016. szeptemberére készült el hosszú előkészítés után egy 500 méter átmérőjű, itt látszik ezen a képen, fölülről nézve, ilyen fix helyzetű rádiótávcső, mellette itt van az Arecibói csak mintának, mutatván, hogy ez mennyivel nagyobb. Nem olyan régen elkezdték a SETI programot is, ez egy hosszú folyamat volt, itt fölírtam néhány dolgot róla, akit érdekel, az megtudhatja. Viszonylag keveset tudunk még ennek a műszernek a történetéről. És ugyancsak elég keveset tudunk a legnagyobb ilyen fix helyzetű rádiótávcsőről, ami Oroszország déli területén található, az úgynevezett Rátán 600. Ennek 600 méter az átmérője, ez általában rádiócsillagászati méréseket végez, de amikor valami érdekesre bukkannak, akkor már a SETI területén is számítani lehet erre a távcsőre. A rádió után röviden az optikai SETI-ről. Itt persze nem keskeny frekvenciasávot kell keresnünk, hanem rövid, nagyon-nagyon gyors ilyen felvillanásokat, amelyek a természet, amennyire tudjuk, amelyeket a természet nem produkál. Tehát mindig olyat kell keresni, amiről feltehető, hogy ilyet a természet nem produkál. Aztán később előfordul, hogy csalódunk, és kiderül, hogy de igenis, a természet is tud ilyet produkálni, de eleinte ez valamiből ki kell indulni, mindig ez a kiinduló pont. Két nagy távcsövet mutatok itt, amelyen rendszeresen folyik az optikai SETI kutatás, mind a kettő az Egyesült Államokban van, de van már Argentinában és Oroszországban is ilyen program, és ez még tulajdonképpen a klasszikus korszaknak egy részét képezi. A SETI et Home-ot már említettem röviden, hogy valamit mutassak is belőle. Itt a bal oldalon látható, ez már csak egy vicc a végén, de a bal oldalon itt látható, hogy ilyennek kellene lennie az eredményeknek. Ha ilyen eredményt kapunk, tehát egy frekvencián hirtelen kiugrik, és egy kiválasztott keskeny frekvencián hirtelen kiugrik a sugárzásból a jel, akkor érdemes ezzel az esettel alaposabban foglalkozni, és ez is történt. A City at Home azért nagyon fontos, mert tényleg bebizonyította azt, hogy a világon sok-sok millió ember van, aki hajlandó ilyen áldozatra, hogy a saját kis számítógépét, amikor nincs rá szükség, akkor ilyen típusú kutatásokra felajánlotta, és a Berkeley Egyetemen Dan Vertimernek volt az a zseniális ötlete, hogy ezeket össze kellene kapcsolni, és ezt hálózattá, ez még a múlt század végén, és ezáltal meggyorsítani és hatékonyabbá tenni az adatok feldolgozását, hiszen rengeteg adat érkezik be. Eljutottam a modern asztrobiológia és a SETI, a 21. század újításai és lehetőségei. Akik a SETI szépsége című könyvemet olvasták, ami 1999-ben jelent meg, vagy ismerik, vagy máshonnan ismerik a témát, azok körülbelül eddig jutottak el. Ami most következik, az az a része a dolognak, ami ennek a századnak a története. Elsőként most asztrobiológiáról is beszélek röviden, tehát életkutatásról is. Megkezdődött az élet utáni helyszíni kutatásoknak az a szakasza, amikor a bolygó felszínen mozgó robotokkal történik a kutatás, mint például elsősorban a Marson, Mars bolygón, amelyik annak ellenére, hogy egy kietlen, nagyon hideg és életre meglehetősen kedvezőtlen viszonyok uralkodnak ezen a bolygón, a vörös bolygón, ennek ellenére, ha valahol életnyomokat lehet találni a naprendszerben, akkor azért elsősorban a Mars jön számításba, és az itteni kutatások nagyon széles körűek. Erre nagyon sok pénzt is áldoztak már. Később feltehetőleg űrhajósokkal is sor fog kerülni ilyen típusú kutatásokra, hogy mikor azt most nem lehet még megmondani. De az egy meglepetés volt, és az már erre a századra tartozik inkább, hogy holdakon a távoli naprendszer óriás bolygóinak, a Jupiternek és a Szaturnusznak egyes holdjain is érdemes kutatásokat végezni élet után. Annak ellenére, hogy ott óriási a hideg, és még egyéb kellemetlenségek is vannak, szóval nem üdülőhely egyik se. A Jupiternek az Európa holdja, a Szaturnusznak az Enceladus nevű holdja egyértelműen tisztázott, hogy egy óceánt rejt valahol a felszín alatt, vagy a felszín közelében, amelyben óceánban szerencsés esetben esetleg megtelepedhetnek bizonyos primitív életformák. Ezek kutatása is napirenden van mindenütt. De ami a legfontosabb újdonság, és itt összekapcsolódik az asztrobiológia és a SETI, az a más csillagok bolygója, hogy ne kelljen mindig ilyen komplikáltan mondani, az idegen nevét fogom használni, az exobolygók. Exobolygóknak a lehetőségei. Röviden a lényeget összefoglalva, amikor én annak idején tanultam csillagászatot, még az volt a uralkodó felfogás, hogy a naprendszer egy kivételes lehetőség, egy csillag életében egy ilyen bolygórendszer, az egy nagyon nagy ritkaság, arra rábukkanni, az majdnem nulla valószínűségű esemény. Tehát, hogy egyedül a naprendszerben vannak bolygók. James Jeans angol csillagásznak volt egy ilyen elmélete, és ez nagyon elterjedt abban az időben. Nos, ma már ott tartunk, hogy lényegesen több, de nem, majd számokat is mondok, de lényegesen több exobolygót ismerünk, mint ahány bolygót itt a naprendszerben. Tudjuk, hogy legalább annyi bolygó van, mint ahány csillag a tejútrendszerben, úgyhogy van választék. Na most ez teljesen új. Ez a 21. századnak egy óriási felfedezése volt a csillagászatban, és ennek kapcsolata az asztrobiológiával és a SETI-vel is, erről beszélek majd a következőkben. Újdonság az is, hogy a világűrből érkező jelek utáni kutatás most már nem csak rádióhullámokkal vagy optikai, hanem a teljes spektrumban folyik. Egyszerűen a fölbocsátott csillagászati holdak segítségével a gammasugárzásban, röntgensugárzásban, vagy bárhol. Ez se volt még a 20. században, vagy legalábbis nem igazán. Tehát, és egyáltalán nem csak elektromágneses jelekről lehet szó, fölmerült már annyi minden a gravitációs hullámokkal, a neutrinókkal, stb., amelyek ma még inkább csak fantáziálás, és gondolkodnak rajta, hogy ez mi lehet, de lehet, hogy itt is komoly kutatások indulnak majd be. És megmaradt azért a 20. századból természetesen a rádiócsillagászati megfigyelések is, sőt, mint hogy ezek nagy projektek, hát évtizedekig tart egy ilyen rádiótávcső rendszernek a kiépítése. Most ezért beszélek kicsit részletesebben arról a nagy szabású tervről, amelyet magyarul úgy lehetne lefordítani, hogy egy négyzetkilométeres rádiótávcső hálózat, és ez egy nagy nemzetközi összefogással épülő rádiótávcső rendszer a déli féltekén, és jellemző módon már nagyon messze vagyunk attól, amit annak idején Kokkoni és Morizon javasolt, körülbelül 50 MHz és 14 GHz közötti frekvenciákon dolgozik már, tehát sokkal szélesebb tartományban, mint ahogy azt eredetileg javasolták. Ennek egy része már felépült. Éppen idén indul az a fázis, amikor Dél-Afrikában és Ausztráliában már felállítanak ilyen távcsöveket, ezek olyan 10-valahány méteres távcsövek, azok egész erdeje, és ezeket összekapcsolják, és együtt, a kettő együtt, azután a világ legnagyobb rádiótávcsövévé válik. Ez a központja ennek, ez is már fölépült, ez Angliában épült föl, a Jodrell Bencki Obszervatóriumnak, ez egy régi klasszikus távcső, 1964-ben, mikor arra jártuk, akkor lett kész, még én is láttam nagy megdöbbenéssel, hogy milyen kolosszális távcső. Ez egy 75 méteres távcső itt a háttérben, és itt elől pedig ez az épület, ez a központja az egésznek. Na, ez az egyik, amit el akartam mondani az újdonságokból. A másik, amiről beszélni kell okvetlenül, ez a Breakthrough program, amely egy dúsgazdag, hát nyilván milliárdos dollárban orosz-amerikai üzletembertől, Yuri Milnertől származik, aki valószínűleg Hawking, nevezetes Hawkingnak a hatására vagyonának egy részét felajánlotta ezeknek a kutatásoknak. Mégpedig nem is egy irányban, hanem több irányban. Több olyan kutatást kiválasztott, amelyikre kereken 100 millió dolláros keretet biztosított a következő 10 évben. Ez csak egy zárójeles megjegyzés, hogy érdekes, hogy ha az ember elmegy egy üzletbe és vásárolni akar, akkor mindig valami olyan ár van kiírva, aminek 9999 a vége. Viszont ha valaki ajándékoz egy összeget, az mindig kerek. Ez most 100 millió konkrétan. Tehát 100 millió dollárt ajánlott föl, évi 10 millió dollárt, többek között a Breakthrough Listen programnak, a rádiócsillagászati programnak, elsősorban a már említett és az előbb képeken bemutatott rádiótávcső rendszernek, a négyzetkilométeres rádiótávcső rendszernek a kifejlesztésére. Azon kívül más mindenfélét is csinálnak ezzel a pénzzel. Egészen friss dolog, hogy a Dél-Afrikai köztársaságban egy 64 darab antennából álló rendszernek a teljes kapacitását bérli most október óta ez a Berkeley Egyetem, ahová pénz beérkezett, és ebből is már konkrét kutatások folynak. Konkrét kutatások folynak az optikai tartományban is, optikai lézerjeleket keresnek, ezerszer érzékenyebb berendezésekkel, mint ahogy korábbiakban történt. Ez az Automated Planet Finder, tehát automatikus bolygókereső program. De adott még 100 millió dollárt arra is, hogy egy egészen kisméretű gram töredékrésze űreszközt, mint egy napvitorlást eljutassanak a legközelebbi csillagig, műszerekkel felszerelve. Ez a Starshot program, és ennek ez még nem indult el, a tervezés stádiumában van. Ennek a jelentősége az, hogy hát a Proxima Centauri nevű legközelebbi csillagot keresni meg, amiről már tudjuk, hogy bolygója van, és valamiféle közvetlen megfigyelést is tudna végrehajtani. Hogy mikor, azt nem lehet tudni, de mindesetre a dolog elindult. A SETI Institút is folytatja a kutatásokat, amit ezt most átugrom. A NASA is, a NASA egyébként most, hogy a Hubble űrtávcső az gyakorlatilag befejezte a működését, vagy legalábbis nagyon, nagyon végén jár már. A következő tervezi 19-ből 10-ban a James Webb űrtávcső felbocsátását, az infravörös rádiósugárzásra érzékeny óriás távcső lesz ez. És hogy ne csak amerikaiakról beszéljek, itt az oroszoknak is van egy érdekes tervük, Kardashov kezdeményezésére készül a Millimetron rádiócsillagászati hold terve. Én akkor átugrom ezt is részletesebben, csak megmutatom, hogy ennek az antennáját, mert azt nem lehetne egyébként elhelyezni egy ilyen nagy antennát, amit lent látszik, nem lehetne elhelyezni egy rakéta orrában, hát ilyen összecsukott, tehát a világ összecsukott állapotban viszik föl a tervek szerint, és kibontják, és az együttműködésben a földi rádiócsillagászati távcsövekkel, és egy orosz rádiócsillagászati távcső is van fönt, az a rádióasztron, olyan érzékeny megfigyelő berendezés, ami lesz, amilyen még nem volt korábban. Hát feltétlenül szólni kell, mert ezt nem szabad kihagyni, még ha itten látom, hogy fogy is az időm, hogy a Kepler űrtávcső, ez NASA-nak egy nagyon híres holdja, amelyik 4 éven keresztül a hattyú csillagkép egy kiválasztott területét figyelte fotometriailag, vagyis a fényességmérést hajtotta végre rendkívül nagy precizitással, és ez a fényességmérés árulkodó arról, hogyha annak a csillagnak bolygója van. Ez az, amiről mindjárt kép is lesz. Megemlítem még, hogy idén áprilisban ennek egy utódát is felbocsátották, mert a Kepler közben beszüntette már a működését, és tervek között van az európai Keops, magyar részvétel is van ebben egyébként, amely egy 30 cm-es távcsővel dolgozik, és a 2026-ra tervezett Plátó, ugyancsak európai, amely 34 darab távcsövet vinne föl egyetlen platformon. Mi ezeknek a jelentősége? A módszer, a bolygókeresés, azt már mindjárt bemutatom egy mozgó ábrán, az sokkal egyszerűbb, mint beszélni róla. Először inkább csak azt mondom, hogy mindezek, különösen a Kepler milliárdnyi megfigyelést gyűjtött össze, amelyeknek a feldolgozásához immáron bevetették a mesterséges intelligenciával rendelkező robotokat is, hogy a gyűjtést meggyorsítsák, továbbá önkéntes csoportok is ezen dolgoznak, hogy a zavaró, nem kozmikus eredeti jelenségeket kiszűrjék, és ehhez hát nagy feldolgozási kapacitásra van szükség. Azt hiszem a VO jelet átugrom, mert ez is elég ismert dolog, hogy 1977-ben Ohio-ban egy rádiócsillagászati megfigyelés történt, amiben egy jel volt. Azért sorolom fel most ezeket a dolgokat, mert sokszor úgy állítják be, hogy ez a immáron 60 éve folyó SETI megfigyelés semmiféle eredményt nem adott. Azért ez így nem igaz. Voltak kétséges és tovább vizsgálandó esetek elég szép számmal, mindjárt mondok egy párat. Itt vannak például a gyors rádió kitörések, ezek szintén egy pár évtizede csak, hogy foglalkoznak velük. Nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi okozza ezt a nagyon rövid felvillanásokat és nagyon távolról érkező felvillanásokat, de a legérdekesebb az, hogy általában csak egyet találnak, mindig egyet találnak csak ilyet, nem lehet tudni, hogy honnan jön pontosan, de van egyetlen objektum az égen, ilyen furcsa betűjele van, nagyon messze van, 400 millió fényévnyire, amelynél már 93 ilyen felvillanást észleltek. Nem tudja senki, hogy mi ez tulajdonképpen. De feltétlenül egy olyan objektum, amelyiknek a megfigyelésére mindenképpen összefog a legkülönbözőbb ágazatai a csillagászatnak. Na, erről a fénygörbés históriáról szeretnék most beszélni. Kérem, figyeljék meg az ábrát. Itt ez a mi csillagunk, és ez a Vénusz bolygó, amelyik átvonul a nap korongja előtt. Ez pedig a nap fényessége, amikor nyugodt, itt a lecsökkenés azt mutatta, amikor belépett a napkorong elé, és minthogy a sötét Vénusz eltakarta a fényes napnak egy részét, ezért ez egy ilyen görbét eredményez. Ebből le lehet vezetni, különösen ha többször sikerül megfigyelni, le lehet vezetni a keringés idejét annak a égitestnek, amelyik a csillag körül kering, adott esetben a nap körül kering, és abból, hogy milyen gyorsan csökken a fényesség, még az átmérőjét is ki lehet számítani. Tehát ez egy nagyon jó módszer olyan exobolygók felfedezésére, amelyek véletlenül pont abban a síkban vannak, hogy éppen elvonulnak a saját csillagok előtt a Földről nézve, tehát annak fényességét lecsökkentik. Na most az az érdekes, hogy mi van akkor, most nézzék meg ezt az ábrát, mi van akkor, hogyha azok a fénygörbék, amiket kapunk, azok nem ilyen egyszerűek és szépek, mint amilyen a Vénusz átvonás esetében történt. Ha tudnélik, például az alsó esetben ez a Skylab űrállomásnak egy vázlatos rajza, valamilyen nem természetes test vonulna el egy csillag előtt, akkor a piros vonal mentén csökken a csillag fényessége, és vagy még bonyolultabban, ami azt jelzi, hogy érdemes ezekkel a fénygörbékkel foglalkozni, mert ha valamelyik csillagnál ilyen van, akkor abból következtetni lehet arra, hogy ott van valamiféle mesterséges. Az űrcsillagászat eddigi fő eredménye egyébként az, hogy ilyen exobolygók ezreit fedezték fel, kezdetben a koróval, később a Keplerrel. A Keplernek két fázisa volt, de nem ez a lényeges, hanem inkább az, hogy körülbelül 3000 exobolygó felfedezése egy kiválasztott kis területen belül óriási eredménynek számít, erre senki sem számított. És nagyon különbözőek ezek a rendszerek. Van például olyan is, mint ez a Trappist-1 csillag, amelyiknek kiderült, hogy 7 olyan bolygója van, nem óriás bolygók ezek, hanem nagyjából a Földhöz hasonló kőzetbolygók, és a központi csillaga, itt látszik, az egy vörös óriás, kis vörös óriás csillag, alig valamivel nagyobb a Jupiternél, tehát megdöbbentően különbözik a mi naprendszerünktől, még ha hozzáteszem, hogy ez a 7 bolygó, ez mind közelebb kering a csillagához, mint amennyire a Föld a naphoz kering. Tehát zsúfoltság van ott, hogy ott aztán ezek a, hogy jönnek egymással, vagy háborúznak egymással azok a bolygólakók, akik ottan ilyen közel keringenek egymáshoz, ezt senki se tudja. Nagy valószínűséggel nincs élet ezeken a bolygókon, de mindesetre ez a példa nagyon illusztratív példa arra, hogy milyen sokféle bolygórendszer létezik, hogy a mi naprendszerünkhöz képest, hát micsoda fantasztikus dolgok vannak, arról egy külön előadást lehetne tartani. Most már a befejezés irányába közeledek, de még a legfontosabb dolgot szeretném kiemelni, hogy az az átvonulások, amiket itt az előbb mutattam, azok lehetőséget adnak arra is, hogy amikor belép az exobolygó a csillaga korongja elé, akkor van egy rövid időszak, egy pillanat, amikor a csillag fénye a bolygó esetleges légköré halad keresztül. Természetesen akkor, ha van légköre. De ez az áthaladás, ez lehetőséget ad arra, hogy színképelemzés útján megnézzék, hogy annak a bolygónak a légkörében milyen elemek találhatók. Ezen az ábrán az látszik, hogy ez mennyire jellegzetes, itt például a Vénusznak a színképe egy bizonyos hullámos tartományban a Földé és a Marsé, jelzi, nagyon élesen jelzi a Föld esetében az oxigénnek a jelenlétét a légkörnek, a vízgőznek a jelenlétét a légkörben, ami azt mutatja, hogy az élet jelenléte a Földön, az nagyon is befolyásolja a légkör kémiai összetételét, és ha a légkör kémiai összetételét ismerjük, akkor abból következtetni lehet, hogy van-e ott élet, vagy nincsen. És még nagyon felmerül a kérdés természetesen, hogy találtak-e ilyen érdekes eseteket. Hát találtak. Egyik ilyen érdekes eset a nevezetes Stabi csillaga. Most ahelyett, hogy itt felolvasnám, ami itt van, inkább átugrom a következő képre, hogy mutatja ezeket a fénygörbéket, tehát a fényesség változásait egy csillagnak. Ez a csillag a Kepler program keretében találták, ez általában állandó fényű, és akkor hirtelen, óriási mértékben, egészen 22% fényesség csökkentést is tapasztaltak, aztán egy ilyen bonyolult fénygörbe keletkezett, magának a csillagnak a fényessége is csökkent folyamatosan, és még 2017-ben is produkált egy ilyen kisebb leesést. Nagyon érdekes, hogy ezt mi okozza. Itt merült fel először komolyan formában az, hogy hát lehet, hogy valamiféle mesterségesen létrehozott építmény, vagy olyasfajta, mint a nevezetes Dyson-szférák befolyására alakult így ez a fénykörbe. Nem mindenki hiszi ezt el, nagyon sokan a porfelhőről beszélnek, hogy talán valami nagy porfelhő jelenléte, átvonulása okozta ezt az elhalványodást, de mindesetre ez egy nagyon érdekes eset. Vagy itt van egy másik csillag, ez most már nem fényességgel foglalkozik, ez egyszerűen kémiai összetétellel. A Przybylski csillaga elnevezésű csillagnál az az érdekes, hogy sok ritka elem vonalai felismerhetők a légkörében, és van köztük olyan is, itt az aktiniumban példa felsorolva, amelyiknek nem szabadna ott lennie, mert már meg kellene semmisülnie, mert rövid az élettartama. Ennek ellenére benne van a légkörben, nem tudjuk az okát, hogy miért. Szóval vannak érdekes esetek. Ezt most talán ki is hagyom. Megemlítem, mert ez is egy kuriózum, hogy van egy csoport szakember Kazahsztánban, különböző szakmák képviselői, akik publikáltak 2013 óta több cikket is arról, hogy a genetikai kódban, a Földön van, ha bizonyos logikus transformációkat végrehajtunk, amire egyébként a jelek megfejtői könnyen rájöhetnek, akkor elrejtett szabályosságok és szimmetriák mutatkoznak, és ebből arra következtettek a szerzők, hogy ez esetleg egy tudatos tevékenységnek az eredménye, tehát hogy a genetikai kódot máshonnan telepítették ide a Földre. Marx György professzor vetette fel ezt a lehetőséget egyébként annak idején. Hogyan értékeljük a felfedezések jelentőségét az emberiség számára? Ebben a témakörben elég egyértelmű, hogy ha üzenetet tartalmaz, akkor ez egy fontos dolog. Ha felénk irányul, az is fontos. Ha nincs messze, az jó, mert akkor többet meg lehet tudni róla. Ha ismétlődik és ellenőrizhető, és ha a forrás megbízható, akkor nagyobb a jelentősége. Még 2000-ben javasoltuk Jill Tarterrel közösen azt az úgynevezett Rio skálát, amelyik a 0-tól 10-ig terjed, és 0 a nem értékelhető, hamis, 10 a rendkívül fontos között a fenti kritériumok alapján. Ez egy tömör ábrázolása ennek. Én csak azt emelném ki, hogy aztán később, 10 évvel később tettünk egy javaslatot arra is, hogy az életjelekre vonatkozólag legyen egy hasonló skála, ez a London skála, és a kettőnek a hasonlósága arra utal, hogy bizony valahogy közeledik egymáshoz az életkutatóknak a problématikája, és a technika kutatóknak a problémája, és valóban ez a helyzet, és legutóbb szeptemberben volt egy NASA workshop, amelyikben éppen ezzel foglalkoztak, hogy hogy viszonyulnak egymáshoz az életjelek és a technikai jelek. Hogy miről beszélek itt, például ugye bemutattam az előbb, talán még emlékeznek rá, hogy a légkör összetételében fel lehet fedezni esetleg a ottani élet nyomait. De hát az is elképzelhető, hogy egy technikai civilizáció változtatja meg a színképét a légkörnek valamilyen oknál fogva. Mi a Földön ezt tesszük egyébként. A civilizáció hatása érződik a légkörön. Tehát a kettő összecsúszik, mind a két csoport, az asztrobiológusok is, a SETI kutatók is arra törekszenek, hogy megfejtsék ezeket az új megfigyelési eredményeket ebből a szempontból. A lényege a konferenciának az volt, hogy lehet a SETI-t az asztrobiológia részének tekinteni, és ezért államilag finanszírozni. Na természetesen ez nem másodrendű kérdés, mert itt sok pénzről van szó aránylag, de mindenképpen ne szoruljon rá a SETI kutatás teljesen csak a gazdag emberek jó indulatára, hanem támogatást vár a kormánytól. Ez úgy tűnik, hogy most szeptemberben sikerült áttörést elérni. Erre a workshopra egyébként éppen azért, hogy tisztázzuk a fogalmakat, egy ilyen fogalomtisztázási célból egy kisebb csoporttal, amelyek én is tagja voltam, összeállítottunk egy szótárt, magyarázott szótárt arról, hogy miről van itt szó, hogy akik asztrobiológiával foglalkoznak, azok is értsék a SETI-t és fordítva, és ez talán hozzájárult ahhoz, hogy itt a workshop sikeres volt. Végezetül az asztrobiológia és SETI kutatások a tudományokban, az oktatásban és a médiában. Mi a helyzet? Hát tudomány területen kétségtelenül mindenütt a világon egyre többen művelik, és egyre több országban művelik ezt. Nagy különbségek vannak az országok között, de azért egyértelmű, hogy az Egyesült Államok mellett most már Ausztráliába, Kanadába, Dél-Afrikába, mindenfele folynak komoly SETI kutatások. Az oktatásban szintén ilyen vegyes a helyzet, kifejezett képzés nem folyik, mert nagyon sokféle disziplinának a keveréke ez, tehát sok mindent kellene egyetlen egyetem programjába összehozni ahhoz, hogy eredményes legyen az oktatás, tehát ez azért nem egyes egyetemünkön oktatják, de kifejezett képzés nem folyik. Hát a legnagyobb probléma a médiában. A média nagyon érdeklődik az egész témakör iránt, de hát nagyon gyakran összekeverik az UFO-kkal. Itt Hargitay Henrik összeállítását vetítem ki néhány csodálatos címről a magyar sajtóból. Ugye karnyításnyira lehettek a földön kívüliek és ilyes típusú címekről, ami csak árta természetesen az egész témakörnek. Bár hát azért nem tagadható, hogy komoly cikkek, könyvek, stb. Is megjelennek ezekben a témakörökben. És végül a kérdés, hogy kijelenthetjük-e bármikor, mert ezt is szokták mondani, hogy egyedüli technikai civilizáció vagyunk a világegyetemben. Persze kijelenthetjük, sokan ki is jelentik, ezeket, akik így állnak hozzá az egész kérdéskörhöz, hogy egyszerűen kimondják, hogy olyan bonyolult az élet, és olyan bonyolult a civilizáció, a társadalom, hogy ez kétszer nem ismétlődik meg. Ez a hozzáállás, ez a fundamentalista szkeptikusok elnevezést kapta. Vannak instrumentalista szkeptikusok is, én magamat is ide sorolom, akik szkeptikusok azzal kapcsolatban, hogy mindent jól keressük-e, szóval jól keressük-e azt, amit keresünk, és hogy nem az az út, amin járunk, az mennyire az egyetlen célba vezető út. Ez egy nehéz kérdés, én is akközé tartozom, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem biztos, hogy most már eljutottunk odáig, hogy ténylegesen a jó úton járunk afelé, hogy megtaláljuk társainkat. Most egy rövid filmen szeretném bezárni még a előadást. Ez a film, ez érdekes történelmileg. Még az 1970-es években volt, hogy az Egyesült Államokból felbocsátották a Voyager szondákat. Azok közül kettő úgy indult el, hogy meglátogatja a nagybolygókat, és utána kifele halad a naprendszerből. Carl Sagannek és más kutatóknak volt a javaslata, hogy ha ez az eszköz el fogja hagyni a naprendszert és eljut a csillagközi térbe, akkor valamiféle üzenetet küldjünk rajta. Ez a híres aranylemez. Ezen rengeteg minden van, ezt azt hiszem mindenki hallott már róla, hogy ezen van szöveg, van magyarázat, van képek, van hang, zene, stb. Na most itt szeretnék egy egész rövid kis részt levetíteni a valódiból, hogy hogy néz ez ki valójában. Tehát ott úgy van csak azonban aranylemezen rajta, hogy egy külön berendezéssel kell ezt megeleveníteni. Hát ez most itt megtörtént, nem a világűrben, hanem a Földön. És nézzük meg befejezésül azt, hogy mit üzent az emberiség 1970-es években, vagy milyen képeket küldött Sagan és csapata azoknak, akik majd egyszer talán megtalálják. Jellemző a korra is, lehet mehet akkor a film. Természetesen vannak csillagászati jelenségek benne, számoknak az oktatása, némi geológia, biológia, milyen élőlények élnek a Földön. A kulcsot is megadták természetesen ahhoz, hogy hogyan lehet erre rájönni, hogy lehet megeleveníteni ezeket a képeket, de azt természetesen nem tudhatjuk, hogy ez elégségesnek bizonyulna-e egy teljesen idegen civilizáció képviselői számára. Tehát ezek azok a képek, amik elindultak ugye a múlt század 70-es éveiben kifelé, és amelyek túljutottak a naprendszeren, kijutottak a csillagközi térbe, vagy legalábbis a Voyager 1 fedélzetén már kijutottak a csillagközi térbe, és ezek a Föld első olyan üzenetei, amelyek fönnmaradnak. Mert ugye rádiós üzeneteket küldözgetünk, de a rádióüzenet az csak egy FMR dolog, egy rövid ideig lehet fogni, és utána nem. De ez fönnmarad. Tehát az első olyan konkrét, megfogható üzenet, amelyik valahogy a naprendszeren kívüli világba eljutott, és ezért különleges szerepe van az emberiség történetében. Ilyet először csak egyszer lehet csinálni. És azért ez nagy dolog, hogy ez a mi életünkben történt. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen! Köszönöm. Köszönjük szépen professzor úrnak ezt a fantasztikus előadást, és ami kollégáim azonosítják az első kérdezőket. Én hadd mondjam el, itt sok szó esett az exobolygó kutatásáról, hogy ebben a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi élvonalban van, mert az MTA CFK Csillagászati Intézete Kis László vezetésével szinte minden olyan fontos exobolygó kutató távcsöves projektben is benne van, ami igazán számít. Ezt mindenképpen el kellett mondanom. És akkor most lássuk, hogy kinek vannak kérdései. Itt az első sorban mindegy fehér inges úr.
Önön kívül voltak-e, illetve vannak-e más SETI kutatók Magyarországon? Köszönöm.
Igen, hát nem nagy számban, de természetesen akadnak. Név szerint az első, aki Magyarországon SETI kutatással foglalkozott, aki azt kérdezte egy közismert cikkben, hogy vár-e minket a Tao SETI népe, ez Marx György volt. És ő tartott itt az akadémián is először olyan előadást, ami ezzel a témával foglalkozott. De voltak olyan cikkei, publikációi, amelyekre a mai napig is hivatkoznak, egyet említettem is az előadásban, de foglalkozott a csillagközi repüléseknek a fizikájával is, sok eredménye született. Az én generációmból tulajdonképpen egy nevet tudnék kiemelni, még Fejes István rádiócsillagászét, aki már nincs köztünk, és aki az egyik cikkében részletesen foglalkozott azzal, hogy hogyan lehet ezekkel az űrtávcsövekkel, amelyek akkor még nem léteztek, és a földi távcsövek összekapcsolásával növelni a hatékonyságát ezeknek a megfigyeléseknek. Na, megemlíteném még, hogy van több olyan kollega vagy magyar ember mindenképpen, aki a SETI filozófiájával szeret foglalkozni és annak az értelmezésével. Például Galántai Zoltán, akinek a cikkeire szintén szoktak hivatkozni külföldön. Tehát mindjárt 4-5 embert föl lehet sorolni Magyarországon. Ha valakit kiadtam volna, elnézést kérek, de én hirtelen így jutott eszembe.
Köszönjük szépen. Kérjük szépen a következő kérdést.
Egy rövid összetett kérdésem lenne. Kitől származik a nagy boom hipotézis, és ez mennyire megalapozott? Ha lehetne kérni egy kicsit hangosabban a választ, mert itt hátul kicsit halkan.
De most én meg azt nem értettem, hogy melyik hipotézis.
A nagy boom. Tehát kitől származik?
A nagy boom.
Igen. Hát és mennyire megalapozott? Ez
egyértelműen úgy mondanám, hogy elfogadott hipotézis a nagy boom. Azért elfogadott, mert több oldalról alátámasztották a megfigyelések. Egyébként nagyon nagy részt a űrtávcsövekkel végrehajtott megfigyelések, tehát a légkörön túli megfigyelések támasztották alá. De eredetileg fizikusok voltak, akik ezt, angol és amerikai fizikusok, akik ezt eredetileg felvetették. De az egész kiinduló pontja természetesen az a tény, hogy általunk belátott világegyetem tágul. És ebből vissza lehetett következtetni arra, hogy ennek a tágulásnak valamikor el kellett kezdődnie, és egy pontban összesűrűsödött valamikor, most már tudjuk körülbelül az időt is, a világ mindenség anyaga, és ekkor kezdődött az idő, és ekkor alakult ki az univerzum. Hát ez a hipotézis, de egy elfogadott hipotézisről beszélünk. Amíg nem találunk valami olyasmit, ami gyökeresen ellentmond ennek a hipotézisnek, addig ez él. Itt vannak problémák természetesen, de jobb hipotézis egyelőre nincsen.
Hadd kérdezek valamit én is. Szíven ütött az utolsó mondat a diasornak, de ezt szándékosan hallgattad el, Iván, most ne haragudj, hogy... Ha jól olvastam, akkor azt mondtad, hogy nincs szupercivilizáció a közelünkben, vagy...
Igen, hát azért időhiány miatt hagytam el egy
csomó
mindent.
Igen, tudom, hogy én sürgettelek.
De azt le lehet mondani, hogy olyan fajta szupercivilizáció, mint amikről Kardasov annak idején, régen már összeállította a híres listáját, hogy a legprimitívebb civilizáció az, amelyik mondjuk a földi, akkor van olyan, amelyik föl tudja használni a saját csillaga teljes energiáját, ez a középső, és aztán van olyan, amelyik föl tudja használni egész tejútrendszernek, vagy egész galaxisnak az energiáját, az a szupercivilizáció. Na most ilyen szupercivilizáció természetesen nem lesz, nincs a közelünkben, ez biztos, mert ennek a nyomait már régen észlelni kellene. Tehát csak ennyit akartam még mondani ehhez.
Köszönöm. Köszönöm szépen.
Itt elhangzott, azt mondtad, hogy a SETI programnak egyik fontos célja az is, hogy a tapasztaltakból próbáljunk meg a földi civilizációra is következtetéseket levonni. És ugye vannak evolúciókutatók, akik azt mondják, hogy Fermi kérdésére, hogy miért hallgat a világegyetem, hol vannak ezek a civilizációk, lehet, hogy az a válasz, hogy egy civilizáció mielőtt elérni azt a fejlettségi fokot, hogy tudna üzenni, megsemmisíti a saját létfeltételeit, és hogy lehet, hogy ebből, hogy a SETI nem nagyon talál, mondhatnám úgy, hogy nem talál egyelőre ilyen civilizációkat, esetleg saját magunkra is le kéne vonni a következtetéseket. Ugye egyesek azt is mondják, hogy az a szerencsénk, hogy elég buták vagyunk még, és ezért nem pusztítottuk ki magunkat.
Hát az az igazság, hogy ez a 75 válasz közül az egyik. De ahogy ezt mondtad, lehet. És ez a lehet szó, ez mindegyikben előfordul, mindegyik magyarázatban, mert erre semmiféle bizonyíték nincs, hogy ez mindig így kell, hogy legyen. Tudnélik, a probléma ott van, hogy ha egyetlen civilizáció eljut egy nagyon fejlett állapotba, akkor feltehető, hogy elindul és meghódítja, vagy bejárja a saját tejútrendszerét, vagy a saját galaxisát, és akkor viszont hol vannak? Akkor a Fermi paradoxon ugyanúgy paradoxon marad. És nagyon sok olyan magyarázat van, amelyik azon bukik meg, hogy miért kellene, hogy mindegyikkel ez történjen. És ha csak egy van, azzal tudunk valamit kezdeni. De így nehéz. Szóval ez a válaszom erre a kérdésre, mert ez így van.
Köszönjük. Tessék.
Igaz, hogy professzor úr kihagyta az Oumuamua-t, de én megpróbálom egy kicsit általánosítani, hogy
kérdést kérünk, csak nem.
Igen, hogy a hasonló objektumok megfigyelésére érdemes-e valamilyen technikai, illetve pénzügyi forrást mozgósítani, hogy amikor ne érjen minket teljesen váratlanul a hasonló objektum érkezése. Köszönöm szépen.
Igen, hát az Oumuamua, hogyha megpróbálom kimondani helyesen, bár nem tudom, hogy mondják ki Hawaii-ban, az az igazság, hogy egy bizonyos szempontból tényleg nagyon különleges objektum. Nem volt idő rá, hogy kitérjek rá. Egyébként is az utóbbi időben ez elég sokat szerepelt pozitív és negatív értelemben is a népszerű sajtóban. Az alatt azt értem, hogy vajon az a tulajdonság, az alapvető tulajdonság az, hogy nagyon eltérően az összes többi kisbolygótól és üstököstől, amelyik itt szaladgál körülöttünk a naprendszerben, ez lényegesen nagyobb sebességgel egy hiperbola pályán közelítette meg a napot, és távozott el a naprendszerből. Ilyet korábban soha senki nem fedezett föl. Nagyon kicsi darab testről van szó, ezért elég későn vették észre, különösebb felhajtást nem lehetett csinálni, a nagy távcsöveket ráirányították, megpróbálták. Annyit tudtak, hogy a fény görbéjéből kiderült, hogy ez milyen, hogyan pörög. Erről volt is valahogy egy ábra, de azt kihagytam. És a pörgésből meg arra következtettek, a fénygörbéből arra, hogy pörög, és arra, hogy nagyon elnyúlt, olyan szivar alakú testről lehet szó. Ez is szokatlan, természetesen. Na most ennek fogalmunk sincs, senkinek fogalma sincs, hogy ezek milyen gyakoriak. Mert egyetlen egy esetet tapasztaltunk, holott hát a csillagászat már egy pár napja dolgozik. Természetesen, ha ezek nagyon kicsik, akkor a felfedezésük nehéz. Az is bonyolíthatja a helyzetet, hogy éppen a nap mögött jelenik meg, és nem látjuk meg mindenféle. Ha ez egy gyakori reményhetünk, hogy talán majd jönnek mások is, előkerülnek mások is ilyenek, akkor elképzelhető, hogy többet fogunk tudni az egész halmazról. Ez pontosan ugyanaz, mint ahogy mondtam már többször az előadás során, hogy a Föld nem különleges, sokféle van, hasonló. A naprendszer nem különleges, sokféle van. Hát nagy valószínűséggel az ilyen csillagközi vándorok, mint amilyen ez a kis égitest volt, az sem különleges, az is lehet több. Ez egyelőre csak valószínűség, mert erről még senki nem tud határozottat mondani.
Köszönjük. Még három kérdése van időnk.
Azt szeretném megkérdezni professzor úrtól, hogy az UFO-król nem volt szó. Hogy az UFO-król egyáltalán, mint idegen civilizációk képviselőjéről mi a véleménye, hisze bennük egyáltalán? Ez lenne az első kérdésem, ha megengedi. A második az lenne, hogy ha igaz, hogy Amerikában vannak olyan UFO-holttestek, ha szabad így neveznem őket, amit szuper titkosítva vannak, hogy ez valóban így van-e. A harmadik pedig egy nagyon...
Várj egy picit, mert várjam.
Ja, bocsánat. Esünk túl rajta szerintem.
Igen. Ennyi, kettő elég.
Jó, köszönjük szépen. Köszönjük.
Röviden a helyzet a következő. Az UFO-hisztéria egyébként az ugyan 40-es évek végén, 50-es évek elején jelent meg. Először Amerikában, aztán máshol. Láttak az emberek bizonyos különleges dolgokat, és ma már azt hiszem nem titok, hogy azok a titkos katonai szervek, amelyek itt különleges légi járművek kifejlesztésével foglalkoztak, azok nagyon örültek annak, hogy ezt a sajtó egyértelműen az idegen égitesteknek, idegen látogatásoknak tulajdonította, úgyhogy nem is tiltakoztak ellene, sőt, még itt hivatalos vizsgálatokat is csináltak, stb. Most minden ilyen vizsgálat, amennyire én tudom, úgy végződött, hogy körülbelül 10%-ról nem lehet tudni, hogy mi volt az. Ez természetes is. Hát így az emberek nem gyakorlott csillagászok, hanem általában laikusok, azok, akik ezt észreveszik. Érdekes módon én még magyar csillagásszal nem beszéltem, aki látott volna UFO-t. Szóval nem szokás. De a laikusok között nagyon sokan. Most az, hogy ez a tény, hogy ez valóban egy nem csak egy ismeretlen repülő objektum, mert az UFO ezt jelenti, hanem ez egy idegen civilizációból ide látogató dolog, ez úgy el van terjedve annyira, hogyha UFO-ról beszélnek, akkor általában már feltételezik a magyarázatát is, tehát hogy tudjuk, hogy mi a magyarázata, de én úgy érzem, hogy mostanában valahogy lecseng ez a dolog. És pedig annak az oka, hogy ez lecseng, nem csak Magyarországon, én egy nagyon egyszerű dologban látom, nem olvastam sehol, de én azt hiszem, hogy ez az oka. Hát mindenkinek ott a zsebében a fényképezőgép, a telefonban. Minden sarkon ott vannak a kamerák, amik fölveszik a környezetet. Itt vannak a Földet fényképező holdak számtalan. Most ezek mellett észrevétlenül, csak én látom, és csak látom, de nem volt nálam semmi, amivel megörökíthettem volna. Ez ma már olyan valószínűtlenül hangzik, hogy már eleve csökkenti az esélyt arra, hogy komolyan vegyék. Tehát nem véletlen az szerintem, hogy most kevesebb szó esik erről. Na most persze aztán a fantázia elvadul néha, és akkor ottan már olyan dolgok kerülnek elő, mint amit ön is említett, vagy amit másot olvas az ember, megerőszakolt földiekről, és elrabolt emberekről, és miekről. Ez nem tudomány, szóval ennek semmi köze a tudományhoz, erről ennyit tudok csak mondani.
Így van, és kérem szépen, hogy a következő kérdésekben akkor ezt hagyjuk is ezt a témát, mert itt tudományról beszélünk.
Köszönöm. Én szigorúan maradnék az előadás keretei között, és rövid lesz. A Fermi paradoxonra visszatérve,
a 60 éves űrkutatói csillagász tapasztalatai alapján, tudományos meggyőződése, érzései alapján mit tart legvalószínűbbnek, ez egy személyes, a 75 Fermi paradoxon közül, hisz ugye az emberi civilizáció rövid időablakába tényleg csöndet észlelünk. Köszönöm.
Ez egy nehéz kérdés, Péter. Szóval ez nagyon nehéz kérdés, hogy mit tartunk. Van sok olyan a megfontolandó valóban ezekben a válaszokban, szóval ezekben a fejezetekben, amire azt mondja az ember, hogy hát tényleg ez megfontolásra érdemes. És majd kiderül, hogy mi lesz vele. Én nekem volt egy cikkem a Fermi paradoxon és az Olbers paradoxon hasonlóságáról, aminek a tanulsága tulajdonképpen az volt, amit nem nagyon vett észre senki, hogy várjunk, mert hogy az Olbers paradoxon után is eltelt vagy 150-200 év a tudományban, anélkül, hogy a választ sikerült volna megfogalmazni. Az Olbers paradoxon, aki nem tudná, az, hogy miért van sötét éjszaka, hiszen a csillagok, ha végtelenben látunk, és a csillagok végtelenben sorakoznak föl, akkor világítania kéne úgy, mint a nap felszínének, az egész égboltnak. Na most Olbers idejében még ezt elhitték, hogy bármilyen távolságból látjuk a csillagokat. Azóta tudjuk, hogy ez nem így van, mert egyrészt a világegyetem kora véges, másrészt a tágulás és jelensége miatt, úgyhogy természetesen ma már tudunk választ adni az Olbers paradoxonra. Szóval nekem az az érzésem, hogy a Fermi paradoxonra, a válaszra még várni kell. És nem vagyunk abban a helyzetben, hogy hát már lenne egy-két olyan eset, aminek alapján általános következtetéseket lehet levonni.
Köszönjük szépen, professzor, és az utolsó kérdés következik.
Dűr János vagyok. Szeretnék visszakérdezni arra kétszer is említést történt Marsz Györgyről, az 1979-es felvetéséről, amikor felvetette, hogy a litopán spermia elmélettel kapcsolatban esetleg a genetikai anyagba kódolva van valamilyen üzenet. Azóta nagyot lépett előre a genetika, és sajnos nem vagyok biológus sem, tehát szóhasználatért elnézést kérek, hogyha nem pontosan mondom, de a genetikai anyagban vannak olyan szekvenciák, amelyek nem kódolnak semmit. Esetleg vizsgálta ezt már valaki, hogy mégiscsak ilyen természetű kódolás történt-e, vagy valamire lehet ebből következtetni. Hát többen foglalkoztak exobiológiával Magyarországon is korábban. Van-e most, aki valaki ezzel foglalkozik, tudomásod szerint?
Én nem tudok róla, hogy Magyarországon foglalkoznának vele, de érdekes módon a Marx-féle felvetést először a japánok vették komolyan, és ők írtak néhány cikket arról, hogy nem találnak semmit a genetikai kódban. És aztán hosszú szünet után ez a két kazah volt az, egyikük már nem él, aki felvetette a problémát, és annyira komolyan vettük, azt kell mondanom, tényleg egy nagyon megalapozott dolog volt, csak sajnos egyikünk sem biológus. Ezen következtében ennek a megértése is elég nehéz volt, hogy a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia SETI Bizottságának volt egy ilyen speciális albizottság, vagy van a post-detection, tehát a felfedezés utáni teendők bizottsága. És akkor ez a bizottság egy ilyen videokonferenciára meghívta ezeket a kazahokat, és meghallgattuk az ő felvetésüket, annyira komolyan kellett venni, de nem született semmi döntés az ügyben. Azt hiszem, hogy főleg azért, mert a cikk megértése biológust kívánt volna, és nem volt köztünk igazán olyan, akinek a megítélésében. Hát tudjuk jól, hogy ha valami nagyon újszerűt javasolnak, és vetnek föl a világban, a tudományban, bárhol, annak nem könnyű a sorsa. És ez egy nagyon újszerű felvetés volt. Én elsősorban azt becsültem bennük, hogy nem ragadtatták el magukat a szerzők, komoly kutatásokat végeztek, és nagyon szerényen fogalmazták meg a következtetéseket is, tehát nem akartak ezzel Nobel-díjat szerezni. És a vita konklúziója az volt, hogy hát, gondolkozzunk még rajta.
Köszönjük szépen professzornak, és felkérem Török Ádám főtitkárról egy zárszóra.
Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm mindannyiunk nevében Almár Iván előadását. Roppant tanulságos volt, és nem csak a tartalom miatt, amiatt is, amit én úgy összegeznék egy idézőjeles szóval, hogy szenzáció kerülő. Ez a téma tele van csapdával. 10 percenként lehetett volna szenzációkról beszélni, esetleg cáfolni őket. Professzor úr ezt mesterien elkerülte. Inkább arról tudtunk meg nagyon sokat, hogy hogyan működik ez a kutatási terület, mint arról, hogy mit talált. És szerintem ez nagyon fontos, és mindannyian megjegyezhetjük. Még egyszer nagyon köszönöm az előadást mindannyiunk nevében.